Itt van velünk a stúdióban Schiller Márk, a Schiller Flotta Kft. Stratégiai és marketing igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
És az elektromos autózás, vagy az alternatív hajtás, mondjuk így a mai téma, hiszen bekerült a témák közé a szintetikus üzemanyag is, amiről szintén beszélünk, de ugye az volt a kiindító, hogy 2035 van ez a fontos dátum, és hogy tényleg csak elektromos autókkal lehet-e majd az utakat róni ezután a dátum után.
Volt egy kis kavarodás, itt sokan elvesztették a fonalat, hogy akkor most a németek mibe kavartak be, mit tettek bele, most éppen hol tart a legutolsó megállapodás, vagy most hogy, mi hol tart az Európai Unió ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz 35 után, és mi az, ami belefér?
Hát itt először szerintem fontos nagyon leszögezni azt, hogy egy kicsit utólagos kapkodást lehet látni. Nyilván nem tisztem kritizálni senkit, de hogy ugye 2022. októberében határozottan ki lett hirdetve, meg lett mondva az, hogy ugye 2035 után csak és kizárólag CO2 semleges autók rohatják az utakat. És ugye ez egy nagyon izgalmas tényező, hogy akkor 2023. márciusában hirtelen felébred mindenki. Azért az első negyed évben bőven lehetett hallani a hangokat, hogy mind a Stellantis oldaláról, mind mondjuk a Renault csoport oldaláról, de akár hogyha az Európai Autógyártók Szövetségét nézzük, akkor onnan is ugye annak a nevében beszélt például Luca de Meo, aki ugye a Renault csoportnak amúgy az első számú embere, és ugye ők alapvetően kritizálták a szabályozói környezetet, hogy ezen változtatni kell, ugye ugyanebben volt a Stellantis csoportnál a Tavares úr, illetve nyilvánvalóan ugye az összes többi német tradicionális autógyártó sem, mint a Volkswagen, Mercedes vagy a BMW, ennek ugye nem nagyon tudott ellenkezni, hogy ezen változtatni kell, hiszen ugye annak ellenére, hogy elindultunk ebbe az elektrifikáló irányba, az autógyártók mégiscsak pénzük nagy részét azt a robbanó motorokon keresik.
Hát jó, de oké, volt egy kis visszalépés, egy kis egyesek szerint pálfordulás, most attól függ, hogy melyik lobby tagja vagy, hogy nevezed az egész német energiapolitikával, meg
hogy mennyi összeesküvés elméletet látsz bele.
Igen, meg ez is, de azért egyértelműen az látszik, hogy ezt a folyamatot, ami beindult az autóiparban, ez teljesen egyértelmű. Egyre több elektromos autó van, és egyre inkább gondolkodnak azon, főleg Európában, ugye, és az európai döntéshozók és gyártók nyilván, hogy változtassák meg azt az energia felhasználást, függőséget és fosszilis energia által okozott kibocsátást, ami egyébként jellemző volt.
De ez pont a szabályozástól függ.
Na várjunk, bocsánat, meg itt viszont hozzátenném, hogy ez nem feltétlenül a szabályozástól függ. Uh-huh. Mert hogy nézzük meg Norvégiát. Norvégiában ugye gyakorlatilag semmi nem feltétlen kötelezi az embereket arra, hogy csak is kizárólag elektromos autót használjanak.
Hát jó, meg van támogatva azért. Tereli őket.
Meg van támogatva, de ugye ott egy környezetvédelmi cél van, vagy lebeg a szemek előtt, egészen aktívan. Ráadásul ugye a töltőhálózat is nagy részben megújuló energiaforrásokból ugye tud működni. És ott lehet ugye azt látni, hogy ilyen formában ugye a kereslet, az alapvetően átalakult. Tehát annak ellenére, hogy ugye van egyfajta, tehát a szabályozói oldal ugye az a kínálatra van hatással, hogy ugye mit lehet kapni. Viszont, hogyha mindent lehet kapni, de abból én csak az elektromosat szeretném, mert hogy az nekem jó, meg az a környezetnek jó nyilván, tehát hogy lehetnek itt felsőbb gondolatok meg stb., hogy nem gyújtuk magunkra a bolygót, de kicsit már valószínűleg elkéstünk. Ott ugye látszik az is, hogy ez magától is tud működni. Nyilván egy kis szubvenció kell hozzá ott is, de alapvetőleg ez egy működőképes irány, és az elektrifikáció elkerülhetetlen. Ennek a sebességének a felgyorsítása a kérdés leginkább szerintem akár itt ugye a szabályozói oldalról, hogy ugye mikorra, kit és mire utasítunk meg, hogy a kereslet igazából vajon megelőzi-e majd a kínálatnak a sebességét, és ugye itt például, hogyha ezeket a csoportokat nézzük, vagy az európai gyártókat összességében, ők ugye azért vannak bajban, mert lecsúsztak az elektrifikációról. Tehát ott van egy Tesla, ott van rengeteg kínai márka, akár csak, hogyha a NIO-t, a BYD-t, vagy bármelyik Great Wall Motors-os márkát említjük, akkor ez egy másik liga már. És
de ez a liga, ez ide be tud törni az európai piacra?
Itt vannak.
és mennyire nagy a jelentősége, hogy itt vannak, tehát mennyire tudnak terjeszkedni, vagy mennyire kezd el protekcionista politikát alkalmazni, mondjuk az Európai Unió is azt mondja,
szerintem most kezdenek el felébredni ilyen tekintetben. Meg, ugye
tehát eddig ment a nagy zöldülés, és semmi más szempont nem volt, és most látják, hogy a gazdasági érdekeket is figyelembe kell venni a leendő szabályozásnál?
Ennek nem vagyok szakértője, ezt leszeretném szögezni, viszont amit józan észel és tapasztalatból látok, az az, hogy ugye több tízezer, hanem több millió munkahelyet nézünk itt most, mint európai autóipar. Ezt meg kell védeni. Nyilvánvaló a kérdés, hogy milyen eszközökkel, hogyan, milyen módon, hogy versenyképesebbé tesszük, és akkor a piacon mérettetnek meg ezek egymással szemben, vagy szabályozói környezettel azt mondjuk, hogy akkor a kínai termékek, vagy nevezzük ázsiai termékeknek egy nagy olvasztó tégeként, hiszen a dél-koreai márkák is nagyon előremutatóak ilyen irányba, és már Vietnám is fejleszt nagyon-nagyon sok mindent, tehát hogy onnan is jönnek ki. Japán az egy külön történet, azt szerintem majd még így külön akár meg lehet említeni, mint izgalmas kategória, akik mindenre tesznek, ugye itt a Toyotára gondolok legfőképp, de hogy lehet egyfajta ilyen hozzáállás is, hogy akkor megóvjuk magunkat attól a résztől, de azért, hogyha azt vesszük, hogy itt van a Toyota is, meg egy jó pár dél-koreai márka már nagyon régen, és ezek is ugye kúsznak fel folyamatosan a ranglétrán, ez is már egy intőjel és intő irány. Ugyanakkor például, hogyha megnézzük Amerikát, hogy ő mit csinálta a kínai offenzívával szemben, nagyon egyszerű, nem engedi be őket.
Aha. Tehát amit Várkonyi kolléga rendszeresen ismétel, hogy Európa lából lövi magát ezzel a szabályozással, de is úgy érzed, hogy most ebben van változás, hogy talán most kezdenek fölébredni a döntéshozók, hogy ez így nem lesz jó?
Hát egyrészt, másrészt meg mi van akkor? Például ugye tudott az, hogy egy németországi Ford gyárat, a BYD szeretne például megvásárolni, egy tradicionális kínai szereplő. Hát ez is egy adott esetben irány lehet, hogy felváltja ugye a hatékonyabb piaci szereplő, a kevésbé hatékony piaci szereplőt, vagy azt, akinek más a stratégiája, tehát hogy nem feltétlenül kell így minősítésekbe belemenni, csak hogy egyszer csak beolvadnak, felváltanak, ugyanúgy munkahelyeket teremtenek, működnek, és igazából a végén adott esetben egy ilyen jellegű piaci történetnek a fogyasztók járhatnak jól a végén, hiszen a legjobb terméket a lehető legkedvezőbb áron fogják megkapni.
Mielőtt tovább egy olyan érdekes kérdés, ha jól látom Milánnak. Nem értem, az EU meg Németország már 5-10 éve támogatta, vagy támogatja erős szubvencióval az elektromos autókat, akkor miért is maradt le a BMW meg a Volkswagen és a többiek az ázsiai meg az amerikai gyártókkal szemben?
Fejlesztéseket és a technológiát, hogyha megnézzük, egészen máshol tartanak.
Tehát, meg a fogyasztó igényeket a nagy piacokon, ezt pont a Gábor is elmondta, bocs, hogy beleszóltam, csak hogy más, hogy mást akar az a nagy réteg, aki számszerűen sokkal nagyobb Kínában és az ázsiai piacokon, mint Európában, és az igazi nagy piacon úgy tudják őket elérni, hogy azt adják nekik, amire szükségük van, és máshogy gondolkodik egy BYD, meg egy NIO, teljesen, mint egy BMW, meg egy Volkswagen.
Meg teljesen más liga az, ahol ők vannak. Tehát, hogy amikor van egy gyakorlatilag több négyzetkilométeres városrészed, mint a gyárad, és gyakorlatilag házon belül mindent meg tudsz csinálni, és a BYD esetében például ugye ott a világnak a második legnagyobb akkumulátorgyártója is, vagy egészen véletlen ugye a Kettle után, akkor ott ugye az egy másik liga, hiszen komparatív előnyöd van, és ugye ebből az egyszerű gazdasági folyamatból van az, hogy szimplán és egyszerűen a kínaiak most itt ebben a tekintetben elhúztak, és ott is ugye azért húztak el, mert megvan a technológiájuk nagyon fejletten, és nagyon gyorsan tudnak reagálni. Teljesen más szervezet és struktúra az, ahogy ők ugye gondolkodnak, a gyártási metódus, nagyon megtanultak gyártani, tehát hogy eszméletlen, hogy mi van ott.
Azt mondja, a kínai nép az környezetvédőbb, mint az európai, ezt mondod? Nem ezt mondtuk. Elmondtuk sokszor. Érdemes meghallgatni vissza az adásokat.
Környékére sem mentünk.
Nem erről van
ennek
szó.
A kérdés.
Arról van szó, és nagyon leegyszerűsítem, hogy ahhoz az autóhoz jár egy olyan applikáció, tehát ők szoftvergyártók elsősorban, teljesen más ökoszisztémában gondolkodnak. Azt mondták, hogy a BMW és a Volkswagen, a vas tökéletes, futómű tökéletes, de ez nem elektromos autó. Nekünk olyan kell, hogy az applikációt letöltöm, ami most frissült, és beállítom, hogy kék legyen az összes belső fény, akkor kék lesz. Ennyi. Ilyenek kellenek. Ezt elmondta a BYD-nek a vezérigazgatója is. Erről egy egész adást beszéltünk végig.
De nem erre vonatkozott a kérdés.
De erre vonatkozik.
De várj, itt a tehát egy kínavégyes környezetvédelem, meg stb. Egy picit ugye ezt is nézzük meg. Alapvetően ugye, hogy miért terjednek el ott is az elektromos autók, egyrészt ott is van egy szubvenció, másrészt pedig vannak olyan nagyvárosok, ahova már robbanó motoros autókat nem nagyon lehet bevinni. Tehát van egy határ a városokban, ahol nem tudsz tovább menni, illetve ugye új forgalomba helyezések is ilyen tekintetben korlátozva vannak, sőt ugye ott a vagyonszerzési illeték meg mindenféle, ugye az elektromos autóknál sokkal kedvezőbb, organikusan ugye ezeknek a plusz dolgoknak köszönhetően ezek elkezdtek elterjedni. Okay. Ez az igény.
Lépjünk akkor tovább. Tényleg érdemes inkább meghallgatni vissza a podcasteket a millásregeli.hu-n, ami erről szólt. Nagyon-nagyon bőven ki van fejtve ez, hogy ez pont a múlt héten járt nálunk a Gábor ezzel a témával, úgyhogy csütörtöki adást kell azt hiszem visszahallgatni, de menjünk inkább át az alternatív üzemanyagokra, ami nagyon-nagyon fontos kérdés, nagy vita van a szintetikus üzemanyaggal kapcsolatban.
Na igen, hogy ez a jövő, vagy nem ez a jövő. Tehát, hogy először tisztázzuk azt, hogy mi ez egyáltalán. Ez ugye e-fuelnak is hívják, magyarul e-üzemanyag, vagy e-benzin, e-dízel, így is lehet vele találkozni, sőt e-kerozinnal is lehet egyébként találkozni. Az a kérdés, hogy ugye ez egyáltalán micsoda? Ez lényegében ugye úgy van, hogy a vízből nyert hidrogénből és a levegőben levő széndioxid vagy szénmonoxidnak a megkötésével, és ugye ezeknek lehetőleg ugye az megújuló energiával való elektromos árammal történő elektrolízisével, majd különböző kémiai folyamatok szintéziseivel, tehát itt a Fischer-Tropsch eljárással, ez nagyon fontos egyébként, ez az egésznek az alapja, átalakul ez a sok minden, ugye megújulva olyan üzemanyaggá, ami ugyanúgy el tud égni, ugyanolyan formában szállítható, ugyanolyan formában felhasználható, mint a fosszilis üzemanyagok. Kérdés lehet itt ugye, hogy ez bio-e? Vagy hogy mi a bio, meg hogy a bio?
Ez igen, ugye előállítás szempontjából érdekes, hogy hogy állítják elő, de aztán utána van a kibocsátás oldal.
Igen, de hogy ugye fontos tudni, hogy ugye a bio üzemanyag az például nem e-fuel, hanem az bioüzemanyag, az egy teljesen külön kategória, mert ott ugye az élelmiszer termelésre használható mezőgazdasági kapacitások vannak gyakorlatilag üzemanyag alapanyagnak használva, biomassa, alfa hulladék, élelmiszer maradék, stb. Tehát, hogy ez nem az, hanem ez egy teljesen más folyamat, ami ugye azzal szokták kritizálni, hogy nagyon energiaigényes, nagyon sok elektromos áramot igényel az, hogy mindez ugye megtörténjen, és itt ugye ennek a forrása tud kérdés lenni, hogy az megújulóból van előállítva vagy sem, mert akkor végén ott vagyunk, ahol a parcakat, hogyha ezt egy szénerőművel működtetjük. Tehát, hogy van egy ilyenfajta kritika, ami lényegében éri ezt a területet. A másik meg az, hogy ez valóban nagy számban ugye tudja ezt a fajta keresletet, ami jelenleg van, pótolni. De ugye ez az alternatíva lett most lehetővé téve itt március végétől, hogy ugye gyakorlatilag ez a 2035-ös dátum ugye azt jelenti, hogy CO2 kibocsátás mentes, semleges autókat lehet 2035-től forgalomba helyezni újonnan Európában, ami azt jelenti, hogy ugye vannak az elektromos autók, annak a tradicionális akkumulátoros verziójával, illetve a hidrogén cellás, üzemanyagcellás megoldással, és lehetnek ugye az e-fuelos robbanómotoros verziók, de itt még azért hozzátenném, hogy a hidrogénből is egyre többen csinálnak robbanómotort. Tehát, hogy ezek az alternatíváink lesznek lényegében összefoglalva 2035-től.
És a leggyorsabban megoldható, hát ugye a hidrogéncella az már van, hogy itt az infrastruktúra kérdés, hogy, hogy mi történik. Ez a hidrogén robbanó motoros verzió, ez nagyon érdekes lehet, de maga a szintetikus meg azért jó, mert ott alig kell valami módosítást végezni,
hát
nem?
Gyakorlatilag ugye a szállításon nem, az előállításon rengeteget át kell állni.
De magukon az autókon, vagy az lényegében kompatibilis vajon?
Lényegében igen, sőt, tudod keverni is a kettőt.
Na, Hát akkor megoldásként ugye ez felmerülhet, hogy mekkora karbonlábnyoma van mégis, ugye, mert a szállításnak van, a kibocsátásnak azért van.
Ha elektromos kamionnal vagy hidrogénnel. Tehát, hogy vagy e-fuel-lal meghajtott kamionnal szállított, stb. Tehát, hogy a végén ez tud közelíteni a nullához, ha ügyesek vagyunk, és ha ez az érdekünk. Ezt hozzá kell tenni.
Igen, ez jó, ugye, amit mondtál,
az
igen.
Az ellenzők, akik azt mondják, hogy ez egész egy ordas nagy kamu, az arra szoktak leginkább hivatkozni. Jelenleg Európában ez irgalmatlan, drágán gyártható, hozzá a megfelelő alapanyagokat is messziről kell hozni. Hogyha mindent egybeveszem, akkor ez igazából egy teljesen értelmetlen és szennyező és minden. A kérdés az, hogy 35-ben is így lesz ez.
Hát igen, meg hogy ki tudnak-e tartani ez az irány mellett.
Aha.
Hát jó, akkor innen folytatjuk. Már nagyon izgalmas volt, látszik, egy csomó kérdés érkezett, ami ezzel kapcsolatos, úgyhogy valami folytatását ezt meg fogjuk ejteni ennek a témának. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál.
Köszönöm szépen.
Schiller Márk volt itt velünk, a Schiller Flotta Kft. Stratégiai és marketing igazgatója.